A Debreceni Déri Múzeum 404 darabos egyiptomi kincseinek legértékesebb darabja az a két szarkofág, mely 100 év alatt mindössze egyszer egyetlen napra hagyta el a város határát. A különleges ókori leletek Déri Frigyes gyűjteményével érkeztek a múzeumba 1925-ben. Az egyik szarkofág az elmúlt esztendőben ismét elköltözött az intézményből, hogy a fővárosban, a Szépművészeti Múzeumban nyílt Amenhotep és Kora című nagyszabású kiállítást gazdagítsa. 3,5 hónap után az egyiptomi koporsó visszatért Debrecenbe, így lakója, a 3400 éves múmia ismét a nyughelyére került. Hajdú Zsigmond régész, a Déri Múzeum főmúzeológusa. Beszéljünk erről a szarkofágról, hogy eredetileg ez hogyan került ide a Déri Múzeumba, milyennek a története?
Hát ez a Déri Frigyes gyűjteményével függ össze, itt annak a része volt, annak a 404 tárgynak, ami Déri Frigyes gyűjtött össze az egyiptomi kultúráról, és persze neki sok más, úgymond ilyen nagyon értékes gyűjtemény egysége van, tehát Távol-Keletről is, meg klasszikus ókorból is, és mindenféle más, és ebben ez az egyiptológia, ez egy különleges részleg volt, és annak a része két szarkofág is.
Mind a két szarkofágban van múmia, vagy csak az egyikben?
Mind a kettőben van, tehát mind a kettő teljesen hiteles, és mondom, ezt ő vásárolta meg korabeli szakértőknek a bevonásával, és az Osztrák-Magyar Monarchia Károlyi nagykövetének a kapcsolaton keresztül, és ennek a gyűjteménynek a végén egy osztrák egyiptológusnak a magángyűjteménye volt az, aki hozzáértve gyűjtötte ezeket össze. Tehát gyakorlatilag egy teljes gyűjteményt vett meg, amit más egy hozzáértő ember gyűjtött össze.
Hogyan kerülhetett akkor annak idején be az országba egy ilyen dolog, vagy egyáltalán Európába?
Ja, hát az Európába való bekerülés az akkor nem volt különleges, mert az akkori, mondjuk úgy hiszünk, a 18. század végétől kezdve, különösen a 19. században nagy európai polgári, hogy így mondjam, gondolkodásnak és ízlésnek része volt az ókor, és egyébként főleg az ókornak az ilyen kuriózum tárgyai iránti úgymond vonzalom, meg része volt az utazás is. Tehát a felvilágosodás korának mondhatnánk ezt mondjuk így összességében annak mondjuk a kései időszaka, még azért van hozzá egy kis romantika, és egyébként mondjuk kapcsolódik, ami hát az ilyen különböző távoli időben és térbe távoli dolgoknak ugye a felértékelődését is jelenti, és hát a magukra adó, meg gazdag tehetősebb családok, akiknek ugye hát volt egyfajta úgymond műveltségük is hozzá, azok gyakorlatilag a földközi tenger környékén, meg azon túl is egyébként a különböző régi kultúráknak az anyagait szívesen gyűjtötték. Az egyiptomi az különösen fontos volt, mert ugye a múmiák és ezek a különleges tárgyak egyébként akkor Európa szerte nagyon elterjedtek, főleg Angliába és Franciaországba. És tulajdonképpen ennek az igazi mondjuk bekerülését mondjuk azt a napoleoni háborúknak egy fejezete előzte meg 1799-ben, mikor Napóleon az Egyiptomba partra szállt, és ugye ott több csatát is vívott, győztes csatát, aztán visszatérve viszont Nelson admirális a hajóhadát széllyel verte. Ennek köszönhetjük egyébként tulajdonképpen az egyiptológia születését is, mert akkor ő ugye kivitt magával egy tudós társaságot, és azokban ugye mindenféle geológusok, természettudósok és történészek is voltak benne, és ezek tudatosan egyébként gyűjtötték ott a különböző anyagokat, meg rajzoltak rengeteget, és rengeteg leírás született. Meg gyűjtöttek köveket, és többek között a Rosetti követ, ami egyébként az egyiptológián a hieroglifa megfejtésének az alapja lett. De annak egy különlegessége csak azért, hogy kuriózumként elmondjam, hogy a franciák gyűjtötték össze, de a Nelson admirálisnak a győztes csatája után egyébként Angliába kerül, ma is a British Múzeumban van, de mégis franciák fejtették meg, mert az angolok nem tudták megfejteni, tehát mégiscsak ugye Champollion az egy francia megfejtő volt, aki ebből megfejtette a hieroglifákat, és így tulajdonképpen az ókor egyiptomi kultúra újra olvashatóvá vált és érthetővé vált. És hogy így mondjam, ezek az időszakok az egyiptológiának és az egyiptomi kultúrának az újkor időszakában a köztudatban való elterjedése ennek köszönhető.
Azt tudjuk, hogy kiket rejt a két szarkofág, hogy kik ők, akik ott nyugszanak benne?
Hát pontosan nem tudjuk, csak nagyjából tudjuk, a külső feliratból elsősorban, és hát különböző, mondjuk a koporson lévő különböző jelzéseknek a beazonosításán keresztül. Ez, ami ugye fontossá vált, ugye ez a második, Amenhotephez tartozik, ugye ez az időszámítások előtti második évhez, az újbirodalom korának a felemelkedő, úgymond dinasztiát, a 18. dinasztiához, ez a második Amenhotep időszakához köthető, főleg a különböző színhasználatai miatt. Ezt az egyiptológusoktól tudom én is. Tehát, hogy a fekete meg a sárga színnek ez a fajta úgymond használata a koporsó művészetben, a szarkofágoknak a festésében, ez arra korra nagyon jellemző, annak a kornak a sajátossága volt. Ebben egy ilyen főúr, egy férfi és egy előkelőnek számító, valamilyen papi, úgymond dinasztiához tartozó embernek a váza van benne ebben a koporsóban, ami most ezen a kiállításon szerepelt.
Ez a két szarkofág összefügg valamilyen módon egymással, tehát egy helyről került elő?
Nem függ össze, a két szarkofág fág az különböző, annyiba függnek össze, hogy a déli figyes által megvásárolt gyűjteménybe együtt voltak, és utána ugye együtt élték azt az útját, ahogyan a déli figyes gyűjteménye ide került Debrecenbe. Azt ők nem mondtam el, de az is ugye egy ilyen hosszabb esemény volna, hogy hogyan került ide. Tehát ő ugye hagyományozta őket, közben ugye volt egy Trianon, akkor azt lezárták, és elég nehéz volt áthozni, de ebbe déli figyes maga szerepet játszott, hogy ő hiába úgymond egy bajai zsidó születésű kereskedő volt, és Ausztriában él, tehát megbecsült bécsi polgár volt, mégis a Trianon után ő magyarként egyébként Magyarország valamelyik városának kívánta ajándékozni a gyűjteményét, és ő különböző kalandos utakon és különböző érdekes események során egyébként így került Debrecenbe. Ez tehát gyakorlatilag ugye a gyűjtőnek az alapító szándékán keresztül kerül ide ez az együttes gyűjtemény, és ugye ebből csináltunk ugye mi egy kiállítást, így válik ugye ismerté a világszerte, illetve hát először egyébként Magyarországon, és egyébként amúgy lassan ezen keresztül világszerte, és így voltunk mi része egy nagy kiállításnak.
Akkor abban az időben milyen érdeklődést váltott ki itt a Déri Múzeumban ez a két szarkofág?
Hát mindig nagyon fontos volt, tehát azt lehet tudni mondjuk visszamenőlegesen is, hogy a múmiák meg a szarkofág az egy különleges dolognak számított. Ugye ezek az alapkérdések, hogy hát ki van benne, mi van benne, tényleg van benne, valóban van-e benne, tehát ugye ezek a kérdések mindig szerepeltek. Tehát ugye ez alapvetően mozgatta az embereknek a fantáziát. Ugye hát a koposonok a formája is különleges, mert ugye emberformát ugye ölt ugye ez a két fa faragvány, és ugye hát a feliratok is különlegesek, meg ugye az írás rajta megint különleges, és az elhelyezésének a formája is különleges egyébként. Úgyhogy ez végül is azt mondhatjuk, hogy a déli gyűjteménynek a Debrecenbe kerülésétől fogva folyamatosan az egyik kuriózum pontja volt a kiállításoknak. Általában véve korábbi kiállításokban az ilyenfajta úgymond messziről jött egyetemes kultúrtörténeti tárgyegyütteseket különösebben nem tették, vagy nem csináltak mögé egyfajta kort idéző installációt, hanem így általában az eredetiségükbe, a pultán egyszerűségükbe mutatták be, de így is betöltött a feladatát. Sokáig egyébként nálunk ez úgy volt, hogy fel volt emelve a maga koposos, bele lehetett látni. Ez úgy kettős értelmet adott, egyrészt, hogy láttuk a koposonnak a külső belső ugye formát, és benne a halott meg úgy adta hitelességét az egésznek. Aztán ezt most azért nem tettük meg, mert azért most már azért így a fejlettebb műtárgyvédelmi szempontok ezt nem nagyon teszik lehetővé, illetve mondjuk azért óvni kéne az, hogyha mondjuk, hogyha ez több ezer éven keresztül ugye eddig ugye megúszta ezt. Most ugye ez az új keletű dolgokból, hogy a sok belélegzés és mindenfajta egyik zártereknek a gombásodása és mindenfajta más egyéb ilyen bontó, mondjuk tényezőknek az elhárítása véget jobb lezártan tartani.
Beszélhetünk etikai kérdésekről, amikor egy ilyen szarkofágot ugye feltárnak a tudósok, a régészek, és mondjuk felnyitják, hogy itt a kegyeletsértés és a tudomány ütközése az milyen vonalon fut.
Ez a kegyeleti dolog, ez valamennyire létezik, de konkrétan mondjuk így a múmiákkal kapcsolatban annyira nem. Általában véve az újkor folyamán különböző szinteken lobbant fel, ugye van egy ilyen régészeti kézikönyv, ami részletesen ír, és ez a részletes leírások ugye arról szólnak, hogy különösen ott merül ez fel etikaiként, amikor bizonyos népekhez tartozó, úgymond halottaknak a ma is vannak közvetlen rokonságot fenntartó túlélői, és azok tiltakoznak el. Tehát amikor van egy élő közösség, aki tiltakozik az ellen, hogy az ő őseit különböző helyeken kiállítsák. Mondjuk például Amerikában ez az indiános lakossággal fordult elő többek között, és akkor azoknak ugye így megalkották ezt a fajta jogot, hogy bizonyos fajta kegyeleti jogok szerint mondjuk hogyan és miként lehet hozzányúlni. Ennek aztán nincs egyetemes és egyforma mondjuk jogi szabályozása, de ahol ez kérdésként fölmerül, ott mindig valamilyen állapotot, vagy valamilyen, hogy így mondjam, helyzetet egyébként a jogi formába próbálnak orvosolni. Azoknál a kultúráknál, ahol messze esik a maga a kulturális dolog, és az egyiptominál azért ez igen messze esik, mert mondjuk a mai arab kultúra nem közvetlen rokonságot ápol azért ezekkel a egyiptomi úgymond népességgel, a fáró népességével, hanem egy kicsit egy olyan távolabbit, ott inkább egy ilyen általános emberi dolog merül fel, hogy mondjuk az emberi formákat különösebben azért nem lehet mindenfajta helyzetbe hozni. Tehát mondjuk valami fajta ilyen reklám szempontjából, valamilyen ilyen bizarr úgymond formáktól azért mondjuk távol kell tartani. Tehát van egy általános mondjuk ilyen mérem, vagy mondhatnám azt egy méltóság szempont, amivel mondjuk nem lehet mindenbe beletenni, de azért szokták használni elég sok mindenbe. Tehát ilyen kuriózumként egyébként mindig fölvetülhet, csak mondjuk nem tehetik olyan, ami méltatlan mondjuk ezek ez a halottakhoz, de ez egy általánosabb kép, és nem konkrétan úgy, hogy egy ma élő közösség tiltakozik az ősének, a szellemének a megsértése ellen.
Mondjuk néhány érdekességet. Én amikor most a fotókon újból megnéztem, nekem egy magas vékony férfinak tűnt a benne fekvő alak. Ez így van, vagy egy kicsit megtévesztő, sokkal kisebb a valóság?
Hát nem megtévesztő, mert az, hogy mondjuk valaki mondjuk vékony lesz, az a mumifikálásnak a következménye, mert ugye a belső szerveket kiszedik, és hadd ne soroljam még, tehát gyakorlatilag ugye itten csont és bőr mar szinte az emberből meg, és ugye azt ráadásul egy ilyen gyorsos kötéssel egyébként ugye átvetják, tehát még majdnem azt, hogy összeszorítják, bár mondjuk ez nem célja, nagyon összeszorítsák egyébként, de mondjuk ez a kiszárítás utáni állapotban bizony mindenki egy ilyen nagyon is, hogy is mondjam, egy ilyen munkatábori formát ölt, aki egyébként esetleg mondjuk az életben mondjuk kövér lehetett is, tehát ezeket eltávolították, mint olyan tényezőket egyébként, amelyek a bomlást elősegítették volna. Tehát ugye itt azért alapvetően azért a távolításnál az volt mindig a szempont, hogy amikor a bomlás magukba hordozzák, azokat a részeket szedték ki. Tehát itt a zsigereket, belső szerveket, akár a háj réteget is egyébként, meg mint egyebeket, tehát ezeket egyébként mindenképpen kiverik, de az agyvelőt is, és akkor ezeket ugye mindenfajta ilyen kenőcsökkel és nátrium, meg egyéb ilyen nátrium keverékekkel egyébként kitarták, tehát gyakorlatilag ugye baktériumokat ugye megölték benne, vagy próbálták ugye a bomlásnak ugye a lehetőségét, a további folyamatát megakadályozni, és ugye ezeket próbálták meg a gyorsos kötéssel lezárni. Tehát ez volt ennek az aszalódásnak, ennek a csendes, természetes enyészetnek a megakadályozása, ez volt a cél. És hogyha ez mozdulatlan maradt, hogyha ez mondjuk nem kapott újabb levegőt, vagy nem bolygatták meg, nem szedték, akkor szépen megmaradt egyébként máig. Ha viszont mondjuk ezt megbolygatták, hogy majdnem mindegyiket megbolygatták egyébként a későbbi korok sírablói, azok már nem ezt a szempontot nézték, akkor mindenfajta sérülések látszanak ezek. Itt is látszik egyébként valamennyi rajta, de az mégis egyben marad.
És a magassága?
Hát a magassága az átlag magasságnak számít, tehát ez a 170 vagy 160-170 kültlog, ezen általán szám. Igen. Általában egyébként most ezt én nem csak az egyiptomra mondom, hanem általában véve az ilyen őskor vagy ilyen korábbi koroknak az ilyen magassági részében lehet, hogy az átlag, hogyha úgy nézzük, akkor az alacsonyabbnak mondható, de én inkább azt mondanám most akár az ős magyaroknak a sírja és egyébként, hogy van egyfajta átlag magasság, amit mondjuk lehet újból kiszámítani, úgy nagyjából, de van benne néha egy-két gigantikus magasság is egyébként. Ez az őskorig is előfordult. Tehát van egy-két nagyon magas, nagyon csontos ember, hogy mindenféléket lehet gondolni, hogy ezek vagyunk, mondjuk kik lehettek, vagy mik lehettek, vagy nem tudom. Tehát hogy az őskori, hogy is mondjam, kiválasztódás és keveredésben ezek a genetikai dolgok, ugye, mivel mondjuk jobban kevesebb, tehát nem volt városi lét, tehát nem volt az, hogy sok ember együtt él, egyformán táplálkozik, egyforma hatások érik, hanem ugye alapvetően ez tájanként is különböző, úgymond az idegen egyik nagyon más volt, és a szervezet nagyon igénybe volt véve. Ezért ugye a szelekcióban rengeteg csecsemő halandóság után azok maradtak fenn, akiknek különleges képességük volt az életre, és akkor azokon belül úgy érdekes, hogy ilyen nagyobb szóródások vannak. Tehát vannak ilyen alacsonyabb termetűek, de vannak nagyon magasak is. Általában az életkor is egyébként azért mondjuk pár mondjuk a nagy, ha csecsemő halandóságot is beszámoljuk, akkor az nagyon mélyen van, tehát ilyen 29-30-31 néhány év körül van, viszont mégis vannak benne egy-két egyébként ilyen idős korú matuzsálem is, tehát 80-90 évet, és néha különlegesként egy-két ember elérhető. Azoknak különleges szerepük van egyébként a csapatokban, tehát azok, mint vagy valami, mi tártosok voltak, vagy mondom, most ezt én általában mondom az őstörténeti formákban. Tehát, hogy nem egyértelműen, nem annyira egyforma képet mutat, mint mondjuk a mai városi létben lévő ember, bár a mai városi létben sem egyformák, mert ugye különböző helyekről jönnek össze az emberek, és mondjuk, hogyha egy maszáj beköltözik mondjuk esetleg mondjuk Tokióba, akkor az valószínűleg egyébként ugye ott a mindenki fölött jár, vagy nem tudom én mit. Tehát mondjuk ez persze nyilván ritkán fordul elő, de ezek a helyzetek végül is mondjuk a mai világban gyorsan összeérnek, és hamar mondjuk kiegyenlítődnek, azt lehet mondani, ebben a tömegesedésben, de a korai időszakokban ezeket a kiválasztódás határozta meg.
Beszéljünk most egy kicsit arról, hogy itt Magyarországon hány ilyen, vagy ehhez hasonló szarkofág található múzeumokban, és ehhez képest ez a debreceni, ez milyen jelentőséggel bír?
Van, azt hiszem, hogy nem tudom pontos számot, de tizenvalahány van egyébként összesen. Na most a miénk az, ugye benne van ebből a kettőből, és azért van benne, azt hiszem, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményén kívüliek között azt hiszem az ötbe benne van, mert épek. Tehát az öt legépebb között ott van a mi két szarkofágunk. A többiek azok különböző töredékességet, amit mondtam egyébként, ugye, ugye az elszállításokon, a hagyományozáson, a különböző kalandos utakon való elkerüléseken egyébként sok magyar főúrnak a gyűjteményébe is kerültek ilyenek. Világot látott emberek. A 19. század úgymond nagy magyarjai, mondjuk a Veselényi, Széchenyi és a többiek, ugye a telekiek, és ugye mások, akik ugye utaztak szerte szét a világba, azok, hogy ilyeneket is hoztak vagy találkoztak vele. Nem biztos, hogy Egyiptomból lehet, hogy Nyugat-Európa hozták, valahonnan cseréltek rá, vagy stb. Tehát ugye ezek akkor a 19. század folyamán, ugye meg annak a második felében, ezek olyan kegytárgyak voltak, ha lehet mondani, vagy olyan fajta általános ilyen presztis tárgyak voltak lehetne, amelyek egy művelt, mondjuk udvarral, tehát mondjuk egy ilyen fogadóházzal rendelkező mondjuk családnál, ugye ezek ott a fegyverek és a különböző egyéb ugye relikviák mellett ott lehettek ezek is egyébként, ha akarta. Nem volt kötelező, csak hogyha akarta. Hogyha azt mondja, hogy Afrikába is jártam, és azt mondja, lehet, hogy akkor mondjuk az olasznál, meg a nem tudom én, mondjuk hogy állatok mellett volt kitéve egyébként, de Afrikában jártam, ez azt jelenti egyébként. Igen. Ebben mondjuk a szarkofági szerepet játszott. Tehát ez sokkal inkább a 19. századnak az az első világpolgár, hogy így mondjam, mitoszának a része volt ez, hogy az ilyen gyűjteményekben sok helyen előfordult, és sokat megvettek, és mivel ugye egy virágzó műkincskereskedelmi ipar volt, ez ugye ezt egyébként még hamisították is, meg kell mondjam, tehát sokat úgymond jártottak is hozzá egyébként a korabeli arab világban, tehát úgy is kerültek egyébként szél. És ugye túlzás, amit szoktak emlegetni, volt egy kiállítás egyébként azonnan, tudom, a Szépművészeti Múzeumban, az a, így a mumiákról, illetve hát a koporsokról szólt, és ugye hát a fárók világa, hogy Mark Twain írta, azt hiszem, hogy Angliában néha még a gőzmozdonyokat is ezekkel a rossz koporsokkal fűtötték. Ami nyilván túlzás, de lehet, hogy dobtak be olyat, ami összetört, meg nem. Tehát azt jelenti, hogy ilyen vagonszámra vittek el, és rendeltek meg mondjuk Angliába az ilyen gazdagabb polgárok, és akkor ugye annyit vittek oda, és akkor ugye szétszóródik, és egyik is sokfelé eljutott, és Magyarországon is többfele lehetett. Ebből mondom, olyan tizenvalahány került be mondjuk gyűjteményébe, egyházi gyűjteménybe, több van egyébként olyan, hogy kolostoroknak a magángyűjteményébe került be, és akkor onnan szedték el, de mondom, az öt legjobb között, a legépebb között, ami kettőnk az ott van.
Nemrég érkezett vissza ugye egy fővárosi kiállításról ez a szarkofág. Igen. Beszéljünk arról, hogy amikor ezt elkérte a fővárosi múzeum, akkor milyen céllal és miért kellett belőle kivenni a testet?
Elsőbb az izgalmas ebben, hogy ez hogyan is történik, mert ez egy a mi számunkra, tehát szakmuzeológusok számára, meg egyetemes történeti gyűjteménnyel rendelkező vidéki, vagy akármilyen múzeumok számára, ez egy a jövő szempontjából roppant fontos egyébként lehetőség és perspektíva, hogy amennyiben van az egyetemes emberi kultúrának egy-egy hiteles darabja mondjuk nálunk, akkor ennek az utókultuszát, amit egyébként a különböző nagy világkiállítások jelentenek, az hozzá lehet kapcsolódni. Ez egy kisebb története ennek is, hogy a Szépművészeti Múzeum egyetemi osztályának a vezetője Liptai Éva, egy nagyon neves és szolgalmas kutató, akivel jó kapcsolatunk van, mondjuk személyesen, mondjuk éppen én nekem, ami mondjuk a személyiségen túl azért érdekes még, mert itt ugye 15-ben mi is csináltunk egy kiállítást, ami halotti kultuszról szól, és egyebek, és ennek a harmadik részében itt a mi egyiptomi gyűjteményünkből én berendeztem egy ilyen égben lévő, úgymond halotti kamrát, igen, a Csillagos ég lakói címmel, és a berendezett, hát ebben a kiállításban lévő tárgyaknak és a kitett feliratoknak a rendszerében én azért kértem segítséget, mert én tanultam ugyan egyiptológiát, de nem vagyok egyiptológus, tehát én a Liptai Évától kértem segítséget, aki szívesen lejött, segített benne, főleg a szövegekben, és így ugye hát kialakult egy kapcsolat. Ő nyilván ismerte már, de végülis akkor külön megnézte ugye a mi szarkofágunkat, és amikor ugye ez a bizonyos szépművészeti kiállítás pedig ugye úgy történt, hogy a milánói kiállításon, ahol ezt a második Amenhotepnek az elveszett egyébként sírkamrájának a a sírkamrájában történt feltárásnak az elveszett, úgymond rajzai előkerültek, ez egy külön érdekes történet. Ugye abból lett egy kiállítás. Ő kollégiálisan úgy ismerte azokat az olasz régészeket, illetve olasz egyiptológusokat, és akkor úgy kérte el, hogy nekünk itt van még egyébként anyagunk, nekik a saját gyűjteményükben egy nagyon szép szarkofág van egyébként ebből a korszakból, meg ez a koporsó, ami itt van, ugye szintén ez a korszakhoz való. És ugyanazt a kiállítási magot, de egy kicsit más koncepcióval, konkrétan a második Amenhotep és korára fókuszálva, ő itt bemutatta és csinál belőle egyébként nagy kiállítást, és ennek mi a részei lehetünk. És ennek a nagy kiállításnak az alapgyűjteménye, ami ugye Milánóból jött elsősorban, de még hozzákértek azért különböző más gyűjteményekből, négy vagy öt országból, amik hozzávettek egyébként különböző ehhez a korszakhoz kapcsolódó tárgyakat. Itt Magyarországon pedig két tárgy szerepelt, egy magángyűjteményben lévő halotti papírusznak a két oldalnyi úgymond darabja, ami ehhez a korszakhoz kapcsolható, illetve ez a mi koporsunk. És így lehettünk része, és ennek van egy nagy katalógusa, mely része voltunk egy ilyen nagy világkiállításnak. És ez a jövőben is mutatja, hogy a mi többi gyűjteményi darabunknak is van ilyen lehetősége, és hogy ebben élni kell vele, ez egy muzeológusi feladat.
Ezt gondolom, hogy vitte azért a Déri Múzeum hírét is, mert ezt ott feltüntették, ugye?
Így van, sőt ez a kiállítás olyan volt, ugye, mert na, a kiállítás csak annyit, ugye, hogy ez azért egy érdekes, mert ugye egy ilyen retrospektív, ilyen visszatekintő kiállítás volt, mert nem csak második Amenhotepról szól, hanem annak egy 1890-ben történt a királyok völgyében az ő sírkamrának a feltárásának a történetét mutatja be, felújítva. És azért lett ez érdekes, mert aki kiásta egy francia régész, az nagyon szép rajzokat készített róla, meg feljegyzések, de az eltűnt. És úgy tűnt, hogy elvesződik. Aztán ezt a milánói úgymond régészek, illetve egyiptológusok találták meg Franciaországban, és akkor most ez alapján annak az ásatásnak a történetét elevenítik fel. Ez a fő attrakciója ennek egyébként, ennek az elfeledett föltárásnak az egy az egyben mutatják be egyébként ugye a belső részét, meg a rajzokat és mindenféle más, meg a feliratokat. És ugyanakkor az első részébe pedig van egy a Szépművészeti Múzeumnak, ugye ez a bizonyos vörös gránitból készült, hogy felirat értve obeliszki egyébként, ugye ez a felirat, és egyébként több más múzeumhozott egyébként ilyen fáró portrékkal. A végén pedig a mi koporsónk van kitéve. Tehát három ilyen főpontja van ennek, ugye a közepe ugye ez a bizonyos sírkamera rekonstrukció, az elején ugye a Szépművészeti Múzeumnak ez a koszakhoz adó tárgyai, utolsó meg a miénk. Tehát gyakorlatilag fajsúlyos helyen is volt.
Tehát akkor így kapcsolódik a mi szarkofágunk ehhez a nagy volumenű kiállításhoz, ugye? De miért kellett kivenni belőle a múmiát?
Azért, mert számukra nem a múmia volt elsősorban izgalmas, most mondjam azt, hanem a koporsó maga. Tehát a koporsónak a művészete, tehát ennek a fakoporsónak a festési és illusztrálási formája, az tartozott elsősorban oda, arról szólt az egész, és először is ugye hát ők nekik is nagyon komoly, hogy így mondjam, előírásaik vannak, sőt, hát igazából az országban ők tudnak elmondjuk a legtöbbet, hogy ezeket hogyan kell egyébként tartósan kiállítani, és úgy gondolták, hogy az még megterhelte volna az ő, tehát ők azt inkább itt hagyták. Tehát számukra a koporsó volt az érdekesebb. Tehát most, hogy mondjam, itt nekünk valószínűleg egyébként az egészből érdekesebb az, hogy van egy koporsó, egy ember alakú kifaragott láda, és akkor abban van egy személy, és így együtt. Viszont ott nem ez az érdekes, ott az az érdekes, hogy ez a fáraónak a korszaka, ez egy nagy korszak egyébként, ennek ez a művészete mennyire látszik a koporsó festésen.
Itt az is érdekes, hogy ugye egy ilyen érzékeny, sérülékeny darabot hogyan emelnek ki a szakemberek, hogy azt eltávolítsák, és addig azt hogy tárolják, szóval ez se volt egy egyszerű dolog, igaz?
Hát nem volt egyszerű, nyilvánvaló egyébként minden tájra, ami sérülhet, ugye arra úgymond vigyázni kell meg, ami törékeny, vagy ami elszakadhat, vagy bármi történhet vele. Meg hát főleg ugye ezekre a különböző bakteriális, hogy így mondjam, veszélyekre kellett odafigyelni. Hát ebben egyébként a Szépművészeti Múzeumnak a két munkatárshoz, ugye hát külön, ennek valószínűleg Magyarország legjobb szakemberei, és itt a mi restaurátorainkkal és a kiállításrendezőinkkel összefogva ez egy külön összehangolt, erről lebeszélt, úgymond ilyen folyamat volt, hogy hogyan szedik ki, ki mint szedik ki, hogyan burkolták be, hogyan tették egyébként zárt, úgymond ládába, és hogyan vitték, hogyan szállították el. Tehát ennek megvan a műtárgy, hogy mondjam, kivételi és mondjuk szállítási szabályzata, aminek eleget kellett tenni, meg eleget is tettünk.
Január 17-én visszaérkezett ide Debrecenbe a szarkofág, és akkor gondolom, hogy azon nyomban vissza is került bele a test, így van?
Igen.
Beszéljünk már erről is egy kicsit, hogy akkor gondolom, ezt itt várta egy stáb, és akkor már előkészültek
igen,
hozzá.
Hát igen, mondjuk ez már nem volt akkora nagy, mint az elvitel. Az elvitel az újszerű volt, itt most gyakorlatilag vissza kellett mindent csinálni, úgy, ahogyan volt. Visszakerült, és ugye most már ugyanúgy, mint ahogy eddig egyébként zártan látható. Nekünk inkább tanulságos volt, mert mi ugye jobb hiány, mivel más nem volt, ez gyakorlatilag egy ilyen zártabb üvegrendszerben és egy ilyen kisebb, ilyen alábélelt fektető ágyon magát a halottat tettük ki. Úgyhogy ez mondjuk egy újszerű volt az itteni látogatóknál, tehát ennek a hatását úgymond nézve egy kicsit felmerült az a lehetőség, hogy gondolkozni kéne esetleg a jövőbe azon, hogy ha mondjuk ennek meg lehet teremteni a feltételeit, és megint föl lehetne emelni mondjuk, hogy akkor belehessen, tehát kettős élményt lehetne adni mondjuk a látogatóknak, csak ez nyilván olyan fajta koporsó, illetve hát burkolat kell, meg olyan fajta belső párarendszer kell egyébként kialakítani, ugye ennek azért megvan a maga módja, amit itt a műtárgyat egyébként nem bántja, illetve nem veszélyezteti, illetve a külső veszélyeket elhárítja. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor lehetséges, hogy jövőben ezt majd mondjuk így fogjuk bemutatni, mint régen, amikor ezt Hályok Kovács módjára úgy tettük, hogy akkor nem tudtuk még annyira, hogy ezt így kéne csinálni.
De most a lezárt koporsó már látható, igaz?
Igen, pontosan, így van. Ugyanúgy, most a kiállítás ugyanúgy látszik, mint előtte. Tehát 15-ben ugye nyílt ez meg, most ugyanúgy látjuk. Tehát ez most itt kölcsön volt adva 3,5 hónapra, addig ugye csak a, úgymond a holtat láttuk egyébként belőle, és hogy a koporsó nem volt itt, most már a koporsót látjuk, ugye ugyanúgy lezárva, mint előtte.
Tehát akkor mondhatom, hogy a jövő terve ez, hogy meg tudják újra mutatni a mómiát, ugye? Olyan körülmények között, ami nem teszi tönkre ezt a leletet, igaz?
Igen. Esetleg, most ezt én nem mondom, hogy így lesz, ez csak fölmerült egyébként benne, mivel az embereknek valóban van egy olyan elmentás, hogy jé, na akkor az a halott, az a halott. Tehát akkor gyakorlatilag az eredeti kérdések, amik ilyen messziről jött ember kérdése, hogy jé, van-e benne valaki, arra akkor ott a válasz, hogy igen, nézzél bele, ott van benne, neki lehet látni. Tehát egyfajta ilyen látogató igénynek a kiszolgálása, ami egyébként nem ördögtől való, mert ez egyébként fontos, mert akkor gyakorlatilag a dolognak egy ilyen dupla hatása van. És hogyha ezt meg lehet tenni, úgyhogy nem veszélyeztetünk vele semmit, akkor azt nyilván megtesszük majd.
Hajdú Zsigmond régésszel, a Déri Múzeum főmúzeológusával beszélgettünk a gyűjteménybe visszatért szarkofágról.